Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa részvédtávirata Daniels bíboros halálára. 6. nagybőjti elmélkedés Aricsában. Küldetés és testvéri szeretet közösség. Női vezetők a világon. Az ENSZ nőkkel foglalkozó ülésszakán most először képviselteti magát a Vatikán. Ígéret Ábrahámnak. Martos Balázs atya elmélkedése nagybőjt 2. vasárnapjára. Ferenc pápa részvédtávirata Daniels bíboros halálára. Március 14-én csütörtökön, 85 éves korában elhunyt Gottfried Daniels bíboros, Malin Brüsszel nyugalmazott érseke, Belgium prímása. 1933. június 4-én született, 1957-ben szentelték pappá. Több éven át teológiát tanított, majd 1977-ben 6. pálpápa kinevezte Antwerpen püspökévé. 2 évvel később 2. János pálpápa Malin Brüsszel érsekévé és Belgium prímásává nevezte ki. 2. János pálpápa 1983-ban bíborossá kreálta. 30 éven keresztül állt a belga püspöki konferencia élén 1980-tól kezdve 2010-ig. Ferenc pápa a brüsszeli nyugalmazott bíboros érsek halálhírére őszinte részvétét fejezi ki, és mély együttérzéséről biztosítja a rokonokat, Malin Brüsszel egész érsekségét, papságát és a szerzeteseket. Ez a buzgó pásztor hívő lelkülettel szolgált nem csak az egyházmegyéjében, hanem nemzeti szinten is, mint a belga püspöki konferencia elnöke, valamint a különféle római dikasztériumokban. Figyelemmel a kortárs egyház kihívásaira Daniels bíboros több püspöki szinóduson vett részt 2014-ben és 2015-ben a családról tartott püspöki összejövetelen. Erélyes felhívással fordult a benső megtisztulásért a feltámadt úr felé tartó haladás útján. Ferenc pápa kéri, Krisztus a rossz és a halál legyőzője fogadja be békéjébe és örömébe, majd apostoli áldását küldi az elhunyt bíboros rokonainak és az egyházmegye tagjainak. Hatodik nagybőjti elmélkedés Aricsában. Küldetés és testvéri szeretet közösség. Ferenc pápa is a római kúria lelki gyakorlatának 4. napján, szerdán délután Bernardo Francesco Maria Gianni Bencés apát folytatta elmélkedését Mario Luzi firenzei költő versének egy részletéből kiindulva. Fogjuk meg egymás kezét. A testvériségről beszélt a jelenlévőknek, előrehozva a csütörtök délelőtre tervezett témáját. Amikor a politikai hatalom gyakorlása kizárólag egyes privilegizált személyek érdekeinek védelmét célozza, akkor veszélybe kerül a jövő, és a fiatalok elvesztik bizalmukat, mert arra ítélik őket, hogy a társadalom peremén maradjanak. A lelki gyakorlat vezetője így idézett Ferenc pápa 2019-es békevilágnapi üzenetéből, mondván, hogy a politika a békéért működik, ha a karizmák és minden személy képességeinek felismerésében jut kifejeződésre. A Bencés apát emlékeztetett 16. Benedeknek a benini hatóságokhoz intézett beszédére, amelyben a kinyújtott kéz képét használta a párbeszéd eszközeként. Az egyház, a város akkor tapasztalhatja meg az igazi befogadást, ha megéli mindenek előtt a hiteles testvériség bensőségességét. Elsősorban a fiatal nemzedékeket kell meghallgatni a testvériség, az egymással találkozó kezek témájáról, amelyek a párbeszéd, az adás és a kapás, a mások kirekesztése nélküli egymáshoz tartozás érzés növekedésének eszközévé válnak. Ez azért fontos, hogy legyen lehetőségük önmaguk megvalósítására. Ilyen értelemben beszélni kell az egyház életének egy döntő aspektusáról, a közösségi életről, a közösségről, hangsúlyozta Gianni atya. A Jézus evangéliumából ihletet merítő radikális tanúságtételhez komolyan kell venni a közösséget. Az egyház szerepéről és küldetéséről szólva kiemelte, hogy hozzá kell járulni a hiteles, a szolidáris testvériség építéséhez a világban, és ezt ösztönözze az erős és tartós szeretet, amelyet Jézus tanít meg nekünk. Véglegesen el kell távolítani az individualizmus kísértését, hogy szeretett közösségben éljünk, megnyitva a szívünket az egységre és az egyetértésre. Második János Pál Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdítására utalva, a bencés apát rámutatott, hogy a megszentelt életet élőknek a testvériség jelévé kell válnia a Szent Háromság jegyében. A húsvéti idő misztériuma a visszatérés az Úrhoz, a vele újra meglelt szeretett közösség. Ez vonatkozik minden vallási közösségre, minden egyházi sejtre és a római kúriára, amely arra kapott meghívást, hogy testvéri életet éljen a tanítóhivatalhoz, a pápához való hűségben. Minden missziós tevékenység, amely eltér e közösségi és testvéri jellektől, pusztulásra ítéltetett, mert meghazudtolja önmagát legbelsőbb identitásában. A Szent Háromság szeretet közösségében való részvétel megváltoztathatja az emberi kapcsolatokat, a szolidaritás új formáját megteremtve. Továbbá megmutathatja az embereknek a testvéri szeretet közösség szépségét és azokat az utakat, amelyek konkrétan oda vezetnek. A testvéri élet nem eszköz, hanem a közöttünk levő feltámadt Úr jelenlétének ajándéka, misztériuma, misztikus tapasztalata, utalt Gianni atya II. János Pál szavaira. A nagybőjti időszakban éljünk az evangélium meghallgatásának lehetőségével, amely táplálja a szeretetet, amit szívünk kap az ige, az eukarisztia és a kiengesztelődés által. Éljünk a folyamatos imában, kérjük az egységet. Mindig kérjük a Szent Lelket, hogy valóban mindig éljen az egyházban. A bencés apát arra hívott, hogy járuljunk az oltári szentséghez nélkülözhetetlen összetartó erejének tudatában. Osszuk meg a húsvéti életet az Istenhez hű néppel, a missziós öröm és az eukarisztikus élet által. Lobbantsuk lángra a tüzet a világ szívében, mert az Úrtól küldött fény vagyunk. Állítsuk vissza a fény által a keresztény hivatás szépségét, a bűn, a kétségbeesés, a kiábrándultság és a magány sötétségébe zuhant emberekben. Végül a nagybőjti lelki gyakorlat vezetője arra hívott, hogy legyen bátorságunk élni és cselekedni. Idézte Giorgio La Pira korábbi firenzei polgármester szavait, miszerint minden város magában hordoz egy hivatást és egy misztériumot. Arra hívta az állampolgárokat, hogy fogják meg egymás kezét. Az egyház pedig adjon ösztönzést erre, legyen tanúságtevő, következetlenség, félelem nélkül, az evangéliumot hallgatva, mert a várost számos megosztottság jellemzi. Közösségként elképzelni magunkat bizonyára egy kihívás, de egyben egy csodálatos remény is, zárta szerda délutáni elmélkedését Bernardo Francesco Maria Gianni bencés apát.
Női vezetők a világon. Az ENSZ nőkkel foglalkozó ülésszakán most először képviselteti magát a Vatikán. A Vatikáni Múzeumok igazgatója Barbara Jatta személyében a Vatikán is jelen van az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 63. ülésszakán, melyet március 11-e és 22-e között tartanak New Yorkban. A részvételemmel a Szent Cég fontos jelzést akart küldeni az intézményvezetők női jelenlétéről, nyilatkozta az igazgatónő. Barbara Jatta részt vett a Women in Power női vezetők című konferencián, melyet Maria Fernanda Espinosa Garces, az ENSZ közgyűlés elnöke szervezett. A New Yorki üvegpalotában, mely a szervezet székháza, március 12-én a Szent Cég képviselője három magas szintű kerekasztal beszélgetésen vett részt, amelyet a portugál főtitkár António Guterres nyitott meg. Az első kerekasztal témája: miként változtatják meg a világot a női vezetők? Barbara Jattának olyan tárgyaló partnerei voltak, mint a litván, a nepáli vagy a Trinidad és Tobagói elnöknők. Jelen volt a kolumbiai elnökhelyettes és az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Federica Mogherini. A második kerekasztal beszélgetésen Horvátország, Észtország és Izland is elnöki szinten képviseltette magát. A harmadik tanácskozás a női vezetés jövőjéről szólt, és minisztereken, újságírókon túl a Katári Múzeumok igazgatónője is részt vett rajta. A Vatikán News-nak adott interjújában Barbara Jatta arról beszélt, milyen történelmi jelentőségű a részvétele ezen a konferencián. Ez az első alkalom, hogy a Szent Szék képviselőt küldött a nőkkel foglalkozó ENSZ konferenciára. Ez személy szerint megtiszteltetés számára. Ugyanakkor fontos jelzés a Szent Szék részéről, a nők intézményes jelenlétéről. Ez az egyház társadalmi tanításának gyakorlati szinten való alkalmazása. Ennek példája a Vatikáni Múzeumok igazgatónője, aki nő, feleség, anya, de egy vatikáni struktúra dolgozója is, ahol mindig tisztelték, értékelték a munkáját, és odafigyeltek családi hátterére is. A társadalom megváltozott, és a Szent Szék világosan alkalmazkodott az időkhöz, sok kezdeményezést léptetett életbe a nők felé. Egyre több nőt látunk a Szent Széken belül csúcspozíciókban. Barbara Jatta példaként említette, hogy március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmával a Római Szent Kereszt Egyetemen adott elő erről a tapasztalatáról két másik fontos beosztású nővel együtt. Egyikük Gabriella Gambino professzorasszony, a Világiak Dikasztériumának altitkára, a másik Natasha Govekár, a Kommunikációs Dikasztérium teológiai pasztorális igazgatója. Barbara Jatta beszámolt a Vatikáni Könyvtár helyzetéről is, ami 20 év alatt egészen más arculatot öltött. Amikor elkezdett ott dolgozni, még csak 3 női munkatársa volt, 20 évvel később pedig már az alkalmazottak fele nő volt. A nők jelenleg a Vatikáni Múzeumok alkalmazottainak és külső munkatársainak 50%-át alkotják, tehát 500 főről van szó. Sokuk vezető beosztásban dolgozik, a múzeumok kurátori, adminisztratív és kezelési részlegein, tehát itt megvalósul a nemek egyenlősége. 30 évvel a Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli levél megjelenése óta elmondhatjuk, hogy az egyház konkrét lépéseket tett előre. Ennek egyik példája a Barbara Jatta esete. Az 5 bíboros, aki a Vatikáni Könyvtárt vezette, és akikkel munkája során együtt dolgozott, valamennyien odafigyeltek a női szerepre, tehát a Mulieris Dignitatem alkalmazása folyamatban van, lépést tartva a változó társadalommal, mondta még a Vatikán News-nak Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeumok igazgatója.
Ígéret Ábrahámnak, Martos Balázs atya elmélkedése Nagybőjt második vasárnapjára.
Isten bőkezű, felfoghatatlanul bőkezű és gazdag. Amikor a választott nép ősatjának, Ábrahámnak történetét olvassuk, egyfelül az ősatya megpróbáltatásai nehézségei ragadnak meg minket. Azok az egyre feszültebb helyzetek, amelyekben bizonyítania kell hitét. Másfelől azonban mindezek az események Isten ígéretének újabb és újabb jelzései, elmélyítései. Ha Ábrahám drámáját mai szemmel nézzük, szinte az az érzésünk, ő maga evez egyre mélyebbre Isten titkában. Ő maga szeretne egyre többet látni abból az életből, amelyet neki Isten szán. A Teremtés könyvének 15. fejezetében Ábrahám már elindult, már úton van az ígéret földje felé. De még nincs saját fiú gyermeke, még kevésbé valódi örököse, feleségétől, Sárától született fia. Amikor Isten ígéretről beszél neki, kissé rezignáltan válaszol, semmi sem tűnik értékesnek, ha ezt az egyet, az életet jelentő utódot nem láthatja és nem is remélheti. Vasárnapi olvasmányunk első nagyszerű pillanata, amikor Isten ennek a csalódott, lehajtott fejű, földhöz szegezett tekintetű embernek azt mondja, nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha ugyan meg tudod őket számolni. Ilyen lesz a nemzetséged. Isten többet kér, de még sokkal többet ígér és ad. Megszámlálhatatlan lesz Ábrahám utódainak serege, mint a csillagoké, a végtelenbe vesző, titokzatos és fénylő. Nem tudsz olyan nagyot gondolni és kérni, amilyet Isten neked álmodott. Ábrahám pedig hitt az Úrnak, s így lett igazzá Isten előtt. Így lett mintája az ószövetségi jámborságnak, hiszen igazzá lenni, igaz embernek lenni itt elsősorban ezt jelentette, békességben járni Istennel, bölcs és szép életet élni, várni Isten ígéreteinek beteljesedését, néha a világi lehetőségek kárára is. A történet folytatása egy szövetségkötési rítus korai leírása, amely egyben az Isten jelenés formai szabályának is megfelel. Isten megerősíti Ábrahámnak tett ígéretét, amelyet majd a szakasz végén is újra hallunk, és amelynek lényege, hogy neki adja a földet, ahol él. Isten be is mutatkozik az ígéretben, elkötelezi magát, abban ismerhető fel a kiléte, hogy meghívta és eddig elvezette Ábrahámot. Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Úr városából. Ábrahám viszont jelet kér, mint Gedeon vagy Keresztelő János szülei, vagy bizonyos értelemben Mária is az angyala beszélgetve. Hogyan történik ez? Miből tudom meg? Mintha az éjszaka álmai és a nappali józanság meg mérlegelés váltakoznának egymással. A csillagos égbolt alatt Istennel beszélget Ábrahám, azután nappal azon töpreng, lehet-e övé az Isten ígérete. Isten szavára mégis előkészíti az áldozati állatokat, aztán mély álom zuhan rá, amelyben a szövetség Istene megnyilatkozik. A szövetségkötés rituáliát sokféle módon lehet értelmezni, annyira idegen, annyira különös, ahogy Ábrahám állatokat vág ketté, ahogy ragadozó madarakat kell előznie. Miféle ragadozók fenyegetik az Istennel kötött szövetség jeleit? Miféle mélységes álom az, amelyben Isten cselekszik és megnyilvánul? Miféle kapcsolat az, amelyet állatok tetemei között áthaladó kemencének és fáklyának kell jelképeznie? A szövetség kötés logikája, amely a rítusban megmutatkozik, hogy a szerződő felek együtt mennek át a levágott állatok között, és ezzel kifejezik, velük is így történjen, ha nem tartják meg ígéretüket. A kemence és a tűz Istent jelképezi. Ábrahám nem lépdelhet együtt Istennel fizikailag. Álmában, kiszolgáltatottságában mégis az ő cselekvő jelenlétét sejti meg. Ábrahám álma Isten ígérete, a fiú ígérete, a szövetség és összetartozás ígérete. Nagybőjt második vasárnapján a színeváltozás evangéliumát olvassuk. A fiú itt saját haláláról beszél, Mózessel és Illéssel, az új és örök szövetség beteljesedéséről, amely benne emberként az emberek javára köttetik. Súlyos tudás ez, álom nehezedik Péterre és társaira is. Egyszer majd ők is átjutnak a szenvedés kohóján, majd hisznek minden ígéretben, amelyet Isten esküvel ígért.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára, Ígéret Ábrahámnak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző.
Vallomások Isten szaváról.